1740 Əyyəbə xan vardı. Vacibət Hamid vardı. Bu çəngi ənəbədə qonaqdı. Bədəlini bu keçdi və şey kişdən qonaqda kəndi var. Üçəsə fiyatı var. Bu neyə qonaqda kəndi var. Sıraqda şeylə kişdən bizlərə dünkət edən kəftir sahibi son haqqı qanlı dikələ dünkət gələşdi ki, yenə kəşkən bilmir. Kəftir sahibi son haqqı dikələ dünkət gələşdi ki, yenə kəşkən bir gəlin, o da sövbə deyirək, əzadı teynək, qapçılıq deyirək, bir də bir gəlmiş, ilk gəlmiş və bir sakin son fadır edin içərəsin, bir suçan ki, bir də nunç bir hədə yardımın.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amiket olvasom előttetek, a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 16. fejezetéből, a 19. verstől a 31. versig terjedő ige szakasz volt. Jézusnak a példázata ez, Gazdag és Lázár címen ismeri mindegyikünk. Új sorozatot kezdünk ma testvérek, az előző vasárnapon befejeztük Dávid életét, Salamon életét, egy hosszú sorozatot, ma egy új ige tanulmányozásába kezdünk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, szekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kedelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámat, és a kedelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjon egyét mássa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám úgy válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötröd. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire így szólt? Akkor arra kérlek, Atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, Atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását és megtartását. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt énekeltük az imént az énekben, hogy rajtad kívül nincs kihez járulnunk, nincs más reménységünk, nincs más gyógyítónk, nincs aki a lelkünknek felüdülést, kegyelmet, békességet adnak, csak te, a Krisztus Jézus. És Urunk, mégis a mi kézünk annyiszor másba kapaszkodik, annyiszor bízunk emberi erőben, emberi segítségben, vagy bízunk magunkban, bízunk anyagi javainkban. Egészen másba veti a mi kézünk a reménységünket, mint ahogy énekeltük az énekben. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha tegyen igazság, valóság a szánkon, ez a hitvallás Krisztuson kívül ez, nincs kihez járulna. Köszönöm azt is, Urunk, hogy te valóban az igaz utat mutatod meg nekünk. Az igazság ösvényére akarsz tanítani, mindig erre tanítasz. Igéd mindig az életre akar bennünket vezérelni. A te gondolatod felőlünk örök életnek gondolata. Ezt akarod ma is közölni. Az igazság útjaira, dolgaira akarsz ma is tanítani. Hadd legyen kész a mi szívünk igéd befogadására. Hadd legyen elkészítve lelkünk szabad minden mondására, igazságod megismerésére. Így légy közöttünk áldásoddal, hogy a szívünkig hatoljon szabad. De eléd visszük, Urunk, a nyomorultakat, árvákat, özvegyeket, szomorkodókat, így visszük eléd a gyászoló szívű családot is, akik megálltak a héten a ravatal mellett és szomorú szívüket, lehet, hogy fájdalmát elhozták ma te elég. Könyörülj ő rajtuk. Őértünk könyörgük, hogy ha te vigasztalásoddal, kegyelmeddel, szentelked erejével emeld fel őket a mélységből. Vedd le az ő vállaitról a gyásznak a terhét, és az ő fájdalmukban állj melléjük, hogy az örök élet reménysége, a feltámadás valósága adjon nekik vigasztalást. A belléd vetettük, ha tudja az ő sebeiket egészen meggyógyítani. Vedd körül őket szereteteddel, hordozz őket tenyereden. Ugyanígy bennünket is taníts, hordozz. Áraszti gazdagon ránk kegyelmedet, rád néznek szemeink. Könnyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Énekszóval készüljünk az ige hirdetéséhez, testvérek. A 394. dicséretünk 4. versét énekeljük most. 394. énekünket keressük ki az énekeskönyvből, és a 394. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Ez a 4. vers így kezdődik: bár könnyű is onnan állnak, gyöngyökül a tengerbe. Kedves testvérek, egy új sorozatot kezdünk, Gazdag és Lázár példázatát, Jézus szavai. Hónapok óta ez az ige úgy dolgozik bennem, és ahogy nap mint nap gondolkodom róla, megdöbbent engem is, hogy ez a történet annyira gazdag, és annyira felveti a mi életünknek, a mi szívünknek szinte az összes fontos kérdését. Hát, hogyha az Isten éltet bennünket, akkor az egész nyarat abban fogjuk tölteni, hogy ennek az igének minden titkát kibogozzuk, megismerjük, Isten előtt valóban tanulmányozzuk a megváltó történetét. Beszél ez az ige életről és halálról, hitről és megtérésről, a halál után való dolgokról, Jézus tulajdonszavai, az egyetlen autentikus ember, aki megjárta a halált, a koklot, és értünk visszajött a halálból, ő tudja, hogy mi van ott. Az ő szavaira oda fogunk figyelni. De beszél a világban történt igazságtalanságokról, annyi mindenről, fel sem lehetne sorolni. Isten engedi, majd szép lassan megismerjük ezt az igét, megismerjük minden mondani valóját. Nézzük ma a szereplőit elsőként, hogy kikről szól Jézus ebben a történetben. Szó van egy gazdagról, és szó van egy Lázár nevű koldusról. Így mondhatnánk, hogy ő a két főszereplő. Ők ketten a két főszereplő. Az egyikről megtudjuk azt, hogy a gazdag valóban dúskált minden földi jóban, kincsekben, bíborba és patyolatban öltözött nap mint nap, és nagy lakomát rendezett minden este. A bíbor Jézus király, Jézus korában a királynak a ruházata volt. Bíbort nem lehetett úgy kapni az akkori kereskedőknél, egy normális boltban, szövetboltban, hogy akkor bíbort kérek, meg sem lehetett ezt venni. Ez csak valóban a királyok hordhatták. Ezzel, hogy mit hord a gazdag, már Jézus elárulja, hogy milyen volt az életvitele. Kinek tartotta magát ez a gazdag ember? És hogy milyen nagyok voltak az ő földi lehetőségei az anyagi javak területén, és mindenhez hozzá tudott jutni, valóban úgy ért, mint egy király. Bíborba és patyolatba öltözött, nagy lakomákat rendezett. Aztán megtudjuk róla, hogy halála után ő elveszett a kárhozatban. Itt van a Lázár nevű koldús is, különös dolog, hogy a gazdagnak nem tudjuk a nevét, Lázárnak tudjuk a nevét. Jézus ezzel is tanít. Jézus ezzel is tanít. Az ő népét számon tartja. Az övéről mindent tud. Az ő nevük is számon van tartva. Őket név szerint ismeri. De aki nem Krisztusé, akinek nincsen Krisztusban elrejtett élete, nincsen Krisztusban új élete, hanem még a neve is elveszik. Ilyen szörnyű dolog a kárhozat. Ez is benne van ennek a történetnek az üzenetében. Lázáról azt tudjuk, hogy nagyon szegény volt. Annyira nem volt semmilyen, hogy a koldusok életét élte, annak is örült, hogyha valaki morzsákat ad neki. Így mondja Jézus, hogy ez a Lázár vágyakozott a gazdag asztaláról lehulló morzsákra. Ilyen nagy volt az érző éhínsége. A test éhínsége, fájdalma, keserűsége, el tudjuk képzelni, mennyi betegséget kap egy ilyen ember, egy alultáplált szervezet. Aztán meg tudjuk róla azt is, hogy a keserű élet és a nyomor ellenére ő egy olyan ember volt, akinek az élete az Isten kegyelmébe volt bekötve. És amikor meghal, így mondja Jézus ezzel a kétes beszéddel, hogy felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Ez az üdvösséget jelenti. Lázár örök életet nyert. Lázár bemehetett az Isten örök országába, ahol megvigasztalódhatott minden nyomorúsága után, ahol teljes örömet, békességet, halhatatlan, megdicsőült testet kapott, ott az Istennél. Az első kérdés, ami talán bennetek is felmerül, és én bennem is felmerült, és olyan sokszor meg is kérdezték ezt én tőlem már, vallásosok és nem vallásosok, hitetlenek és gyülekezeti tagok. Tiszteltes úr, hogy van az, hogy ekkora különbségek lehetnek az életben? Ekkora különbségek, mégpedig látható következmények nélkül. Hogy van ez? És miért engedi meg Isten? Benne van ez a kérdés ebben a történetben. És ha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy vannak örömmel teli istentelen gonoszok, vannak igazak, akiknek kevés öröm jut ebben az életben. Vannak egészségesek, és vannak egész életen át betegséget hordozók, szenvedők. Vannak sikeresek, akik még anyagi javakban is dúskálnak. Vannak sikertelenek, akik kudarcról kudarcra élik az életüket, és minden nélkülözést is emellett át kell élni. Vannak tragédia nélküli életek, és vannak olyan életek, amelyből soha nem tud ki a baj. Vannak boldogok, és vannak boldogtalanok. Vannak éhezők, és vannak anyagi biztonságban élők. Miért? Miért van ez így? De a Szentírás megadja a választ is. A Szentírás megadja a választ mindezekre a kérdésekre is, mindarra a sok gonoszságra, nyomorúságra, igazságtalanságra, ami ebben a világon megfordult valaha is, és még világ végéig meg fog történni. Azt mondja a Szentírás, hogy ez az ember bűnének a következménye. Isten megteremtette ezt a világot, de bűn nélkül. Tisztán és ártatlanul. Megteremtette úgy ezt a világot, hogy ebben nem volt nyomorúság, a legkisebb fájdalom sem. És a sátán, a bukott Isten ellen lázadó angyal behozza a bűnt a világba rajtunk keresztül. Ádámot és Évát a teremtés után megkörnyékezi, aki úgy dönt. Ádám Éva úgy dönt, hogy Isten nélkül képzeli el élete fejlődését. Mi voltunk azok, akik kizártuk ebből a világból az Isten? Mi voltunk azok, akik a lázadásunkkal kizártuk ebből a világból az igazságot? Ezért van igazságtalanság. Ezért vannak ekkora különbségek a látható következmények nélkül. A bűn az oka. Aztán, hogyha még őszintében akarunk erről beszélni, úgy, ahogy a Biblia erről beszél, akkor nem elég csak ezt a választ tudnunk és mondanunk, hogy a bűn miatt, hanem meg kell mondanunk nekem is, meg nektek is nagyon őszintén, hogy minden nyomorúsághoz, rettenetességhez, ami ezen a világon történt, mi járultunk hozzá a saját bűnünkkel. Én is hozzájárultam az én bűneimmel, és te is hozzájárultál a te bűneimmel. És ezt elég szomorú hallani. Ezt nagyon nehéz hallani, és nagyon nehéz kimondani. Mert ez már a szívnek meg kell az Isten előtt törnie, meg kell az Isten előtt aláznia magát, hogy valaki ezt el tudja mondani. Igen, Uram, az én bűnöm hozzájárul ennek a világnak minden nyomorához, minden keserűségéhez, minden könnyéhez és minden betegségéhez. Mindenhez. Ami miatt. Ami szívünk sokszor sír, sebes, és ami miatt lázadni szoktunk a Teremtő ellen. Olyan nehéz az embernek beismerni, hogy nem a Teremtő tehet róla. Mi vagyunk az okai. Egyen-egyenként mi magunk vagyunk az okai. A gazdag és Lázár történetében azt látjuk, hogy van kétfajta életünk. És most ne csak azt nézzétek, hogy az egyik gazdag volt, a másik szegény. Fontos, és most az első részén a sorozatnak elmondom, hogy a gazdag nem azért veszett fel a kározatban, mert ő gazdag volt. És a szegény nem azért üdvözült, mert szegény volt. Nehogy valaki azt gondolja az igéből, hogy Isten nem szereti a gazdagokat, csak a szegényeket. Isten ugyanúgy szereti a gazdagot, mint a szegény. Isten minden életnek ugyanazt kínálja. Krisztus. Krisztusban az örök életet, a bűnbocsánatot, a békességet, az ő áldását. Megint csak eljutunk magunkhoz, az emberhez, aki dönt a felkínált javak elfogadásáról, vagy elutasításáról. Van két életünk, két sors előttünk, és a két sorsnak kétféle vége van. Kétféle vége van. Van örök tárhozat, és van örökké tartó, örömteli mennyország. Azt, hogy ki hova kerül, idől el a földi élete alatt. Ez egy fontos mondat, és lesznek a gazdag és Lázár sorozatban olyan mondatok, olyan igazságok, amiket minden alkalommal el fogok mondani. És hadd kérjelek meg benneteket, hogy az ismételt igazságokat soha ne unjátok meg. Ne mondjátok azt, hogy ezt már mondta a tiszteletes 15-ször. Kell mondani, hogy megtanuljuk és a szívünkbe írodjuk. Itt a földi életünk alatt dől el, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Itt dől el az én életemben és a te életedben, hogy hova kerülünk a halál után. Kikerülhetetlen igazság. És a gazdag és Lázár története ezt az igazságot megfejeli abban a még legborzasztóbb, a szíved borzasztó igazsággal, hogy van egy pont, ahonnan nincsen visszaút, és nincs visszatérés. Van egy pont, amit ha átléptünk, ott már nem lehet változtatni a dolgokat. Ezért véssük a szívünkben Isten igényének az igazságát. Így dől el a földi életünk alatt, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Hogyan éled az életedet? Tudod-e, hogy ebben a földi életedben, a szíved dolgaiban eldől, hogy hol tölted az örökké valóságot. A legtöbb ember akkor gondol ebbe bele az életviselébe, amikor az Isten megállítja. Vannak itt a Földön ilyen megállítások. Isten néha nagyon kemény eszközöket használ, hogy bennünket felébreszten a halálos álomból, megmentsen, a szívünkre beszéljen, és az ő szeretetét odaadja nekünk, hogy végre elfogadjuk Krisztusban az örök életet. Elfogadjuk egy hitben való megköszönés által bűneink bocsánatát. Ez a legkomolyabb megállítás, amikor Isten majd az utolsó napon az ítéletben teljesen leállítja a kegyelmi idő ketyegését. És azután, a megállítás után nincs már visszaút. Nincs már pardon. Hogy én mégis máshogy akarnám. Most így utólag máshogy csináltam volna. Addig volt rá lehetőség. Eddig és nem tovább. Néha megtanítja nekünk Isten nagyon komolyan figyelmeztetve, hogy az életünk dolgainak, ami tetteinknek vannak következményei. És boldog az az ember, aki ezt a földi életében megtanulja, megismeri, és bűnbánat vagy. Egy különös emberről olvasok előttetek, a Bírák könyvében van, hogy Kánaán is a pogány király volt. Hallgassátok meg, Bírák könyve első részének a 6.-7. versében Adonibézekről van szó. Egy csata végét olvasom. Adonibézek futásnak eredt, de őt küldözőbe vették, elfogták és levágták a keze hüvelykujjait, meg a lába nagyujjait. Ekkor azt mondta Adonibézek: 70 király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek a kezéről én vágattam le a hüvelykujjakat és lábáról a nagyujjakat. Ahogyan én cselekedtem, úgy fizetett meg nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg. Adonibézek. Kiderül róla, hogy egy olyan kánaánita király volt ő, a zsidók honfoglalásakor találjuk ezt a történetet róla, aki sokáig hadakozott, és sokáig nagy sikereket ért el. Volt 70 hadjárata, és mind a 70-et megnyerte. A 71-et vesztette el. 70 hadjárat, 70 király ellen, 70 győzelem, de ez egy büszke ember volt. Egy olyan büszke ember, képzeljetek el, aki nem elégszik meg abban, hogy én legyőztem az ellenséget. Még örömételi abban is, hogy az ellenséget megalázza nap mint nap. Bele gázol a másik életébe, a másik boldogságába, a másik kudarcát és sebeit újra-újra feltéti. A 70 királyt, akit legyőzött és elfogatott, úgy alázta meg, hogy mindegyik királynak, a legyőzötteknek levágatta a hüvelykujjait, meg a lábukról a nagyujjait, és ott kellett a 70 királynak, gondolom, hogy rongyos ruhába, bilincsbe verve az ő királyi asztala alatt élni. De enni nem kaptak, hanem a nagy dőzsölő lakomák, amiket Adonibézek naponta rendezett, arra szolgáltattak nekik lehetőséget, hogy a lehulló morzsákat egyék meg. Hogy így mentsék meg a saját életüket. Nem borzasztó. Vannak ilyen emberek. És Adonibézek elvesztette a 71. csatát, ő került a terítékre, és hadd mondja még egy kis szójátékkal, hogy ő került a teríték alá, ő neki vágták le a hüvelykujjait, a lába nagyujjait, és akkor ez az ember egy kicsit magába szállt. Halljuk a bűnbánatnak a mondatát tőle. Úgy fizetett meg nékem az Isten, ahogy én fizettem azoknak. Én azt csináltam, és most velem bántak ugyanúgy. Tudja a mi életünk, hogy így dől el minden. Itt a földi életünkön minden eldől, hol töltjük az örökké valóságot. Higgyétek el, hogy Isten nagyon szereti a gazdagokat, és ugyanúgy szereti a szegényeknek. Még egyszer mondom, hogy mindenkinek ugyanazt kínálja Krisztus. Isten ennek a világnak, amely tőle elszakadt, amely fellázadt ellene, amely kiszakította magát az Isten kezéből, és nélküle akar járni. felkínálja a legnagyobbat, Krisztus. Ez volt a fiát, aki megszületett, emberi testet felöltött az Isten fia, ott hagyva a mennyei dicsősége, lejött erre a világra, hogy földi életével tanítson, az Isten ismeretére megtanítson, elmondja a felkínált evangéliumot, az Isten megbocsát neked, ha befogadod az ő fiát a szívedbe. És ott a földi élete végén Jézus kifizette a mi nagy adósságunkat az Isten felé. Kifizette a bűnadósságunkat. Ő azért szenvedett, hogy ne nekünk kelljen ítéletben megállni és elszenvedni, amit méltán bennünket illetve. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Így mondja olyan szépen Ézsaiás próféta. A felkínált Krisztus ott van ma is mindenkinek az életen, és ha van, akinek nem kellett, csak magát okolhatja. Olvastam előttetek egy különös igét, amivel köszöntöttem is a gyülekezetet, és ami az ige hirdetés alap gondolata lenne, Jézus szava a jelenések könyvéből: eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronára. A Károli fordítás úgy fordítja a közepe más, hogy eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van. Az új fordítás, amit van, Károli úgy fordítja, hogy ami nálad van, azt tartsd meg, senki el ne vegye koronára. A megnézett Gazdagó és Lázár történetének a főszereplőit, mindegyiknek volt valamilyen. Mindegyik valamit megtartott, és mindegyik más kapott az élete végén. A gazdagnak volt bíborja és patyolatja, volt sok pénze, ő megtartotta, ami nála van. Ő úgy gondolta, hogy ez az ő kincse. A szíve ehhez ragaszkodott. Az emberi szem úgy látta volna őt, hogy hát ennek mindene megvan. Aztán annál utolsó ponton kiderül, hogy nincs neki semmihez. Semmit nem vihetett át a más világra. Mint ha mindene meg lenne, de ő a szegény, ő a nyomorult, akinek semmije sem maradt. És ott van Lázár, akinek látszólag semmilyen nincs, akinek nincs semmi tulajdona. Kiderül, hogy ő a gazdag atya, mennyei atya, gazdag gyermeke. Minden az övé lett. Az örökké való örökség, amit Isten elkészített, az Lázár élet. Jézus azt mondja, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Mit van? Nagyon fontos kérdés. Mit van? Milyen van a szívednek? Mihez ragaszkodsz? Miben van a te szíved belekapaszkodva, mi vezeti reménységét? Mi az, ami a te kincsed? Annyiszor csengenek Jézus szavai a fülünkben, csak nem tudtuk megtartani, meg befogadni, meg elgondolkodni felette. Hogy Jézus azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket itt a földön. Ahol a tolvajok kiássák, elopják, megeszi a rózsda, megeszi a moly, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe, ahol sem a moly, sem a rózsda nem emészti meg, a tolvajok nem ássák ki, nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Milyen van a szívednek? Mit van? Mi van nála? És mi az, amit megtartasz? Jézus egyszerű mondatot mond, de megrendíti az életünket. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Benne van, hogy ő koronát ígér, az örök élet jelképe. Benne van, hogy van valami, de nem biztos, hogy az a valami, az garantálja a te koronádat. Mit van? Mi az, amit megtartasz? Most még elcserélheted azt, ami nálad van, arra, amit én adok neked, mondja Jézus. Mit van? Tudjuk, milyen volt a gazdagnak, tudjuk, mi az, amit ő megtartott, amit a szíve kincsének gondolt, aztán elveszett örökre. Ő lesz a koldus, akinek nincs semmije, se jövője, se reménye, se örökélete. Aztán ott van Lázár, aki talán annyira sajnáltunk volna, ha mi látunk, akiről úgy gondoljuk, hogy egy utolsó elveszett, egy senki, akinek senkije sincs, semmije sincs, még morzsája sincs néha, és kiderül, hogy övé minden. Lázár öröksége nem múlandó, hanem örökké való örökség van. Aztán megkérdezi tőlünk ez a történet, annyi kérdés van ebben az igében, hogy te miben vagy gazdag? Tudjuk, miben volt gazdag ez a gazdag ember, aki elvetett. De nézzük meg, hogy miben volt gazdag Lázár. Lázár gazdag volt az Istentől való békességben, vigasztalásban. Lázár gazdag volt az Istennel való bensőséges közösségben, az ő csendességeiben. Gazdag volt imáiban. Gazdag volt, mert övé volt a megváltó. Övé volt a megváltó. A Timóteusi első levélben, a 6. részben azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Én hadd szóljak most az elégedetlen testvéreket. Hadd szóljak hozzátok. Biztos vannak ajtán is elégedetlenek. Akik elégedetlenek a sorsukkal, akik elégedetlenek az anyagi javaikkal, akik elégedetlenek mindabban, ami nekik jutott, ami nekik lett kímérve, bajok és tragédiák, betegségek és fájdalom, keserűség vagy mélység, veszteség. Azt mondja az ige ma neked, hogy nagy nyereség az Isten félelemmel való megelégedés. Ne azt tartsd nyereségnek, hogyha megvan mindened, ami ennek a gazdagnak is megvolt. Azt tartsd nyereségnek, hogyha megvan neked az, ami Lázárnak megvolt. Azt tartsd nyereségnek és a te kincsednek, hogyha a szívedben ott van az Isten félelem megelégedéssel. Csitítsd azt a szívedet, csitítsd le. Ne legyen benne nagy kívánság. Dávid egyik zsoltárában mondja, hogy csitítottam a szívemet, és elmondja annak a zsoltárnak minden szavában, hogy olyan legyen a szívem a lelke, mint a gyermek. Ne legyenek benne nagy kívánságok. Csitítottam a szívemet. Hát itt van az ide, amikor mi is le kell, hogy üljünk, és csitítsuk a szívünket. Milyen kívánságokat hordozol? Milyen nagy vágyaid vannak? Van, aki a vágyaiban gazdag, és a vágyai tervei miatt elégedetlen az ő keresztény szíve. Miben vagy gazdag? Gazdag vagy-e abban, amiben Lázár? Egy nagyon fontos mondat jön. A gazdagnak nem az volt az igazi bűne, amit tett. Az volt az igazi bűne, amit nem tett meg. Még egyszer elmondom, mert nagyon fontos. Azzal nincsen semmi gond, hogy a gazdag fölvette a bíbort. Megadatott neki az anyagi jó, vegye föl a bíbort. Nem az volt az igazi bűne, amit megtett. Meg, hogy jókat evett. Az igazi bűne az volt, amit nem tett meg. Ő nem nyitotta ki a szíve ajtaját Jézus előtt. Ő nem fogadta a szívébe az Isten beszédét. Ő soha nem kereste az Isten országát, az Isten orcáját, az Istennel való közösséget. Ő soha nem öntötte ki imádságban a szívét az Isten előtt. Ő soha nem fogadta be a megváltozott örök élete legyen. És higgyétek el, hogy ez így lesz mindannyiunk életében. Ne bátorítson ez a bűnre senkit. De a hangsúlyt figyeljétek, hogy mind van a hangsúly az Isten igéjében. Az igazi bűneink, az Istennel szemben elkövetett mulasztásaink. A gazdag volt a mulasztásokban. Nem azért veszett el, amit tett, hanem azért veszett el, amit nem tett meg. És aki el fog veszni, és aki az utolsó napon erre a szomorú sorsra jut, ez a tragédia bekövetkezik nála is. hogy el kell menjen az örök tűzre, az mind azért fog elveszni, mert Jézus nem fogadta a szívébe, mert nem kellett neki a felkínált kegyelem és örök élet. Az áldozat csütörtöki Isten tiszteleten beszéltem arról az igéről, amit Jézus mond a Szentlélekről, hogy amikor eljön, ő az igazság lelke meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. És azon a János 16:9-ben, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Mit mond Jézus? A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Jézus elsősorban nem azt sorolja fel nálunk bűnösöknél, ezt teszed, olyan gonosz voltál, itt hazudtál, amok tisztátalan voltál, itt gonosz voltál, hiszel-e én bennem? Engeded-e, hogy a sok-sok gonoszságból én megtisztítsalak? Engeded-e, hogy az életeddel én belépést nyerjek? Hogy azt megmentsem? Oktalan és bolond ember, aki nem engedi magát megmenteni az Isten fia által. A gazdag nem fogadta szívébe a hitet, nem kellett neki a megváltó, nem engedte, hogy megmentse őt Isten. Amikor ezt meglátta, aztán már minden késő volt. Helyezd az életedet az Isten igényének a hatalma alá. Olyan sokan hallgatják az igét, de vajon az igének van hatalma minden élet felett, aki azt hallja? Engeded, hogy máshogy menjél ki majd az Isten házából, mint hogy eljöttél? Boldog az, aki mindig úgy megy ki egy templomból, hogy ezt el tudja mondani, amikor kilép az ajtón, hogy ma valami történt velem. Ma megérintett az, aki ezt a világot teremtette, és erről a valakiről kiderül, hogy ismer engemet és szeret engemet. Megszólított. Beszél velem az igében, az ige hirdetésben és a Biblia olvasásban. Engedd-e, hogy aki megszólít, az elvégezze a szívedben a munkáját. Csengjen a fülünkben Jézus szava, amit itt a jelenésekben van. Hamar eljövök, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye koronádat. Ő hamar eljön. Nem tudjuk mikor. Lehet, hogy a következő percben, vagy a következő napon. Minden meg lehet. Mi van nálunk? Milyen kincse van a szívünknek, és lesz-e nekünk koronánk. Lesz az Isten országában örök életünk. Így dől el itt a földi életen. A történettel fejezem be, néhányan már ismerik ezt a történetet. Két férfiról szól, akik gyermekkorukban együtt jártak iskolába. A legjobb barátok voltak. Aztán a felnövekedve az iskolákat elvégezve, messze került mindegyik a másiktól, más sorsuk lett. Az egyik ismert színész lett, sikeres, gazdag ember, befutott ember, a másik lelki pásztor. Ő nem lett nagyon ismert, nem lett sikeres, csendesen, szegényen szolgált a maga helyén, aztán mindegyik megöregedett, nyugdíjkort megért, és amikor a híres színész nyugdíjba vonult, egy hatalmas partit, nagy ünnepi vacsorát rendeztek neki a barátai, a szerettei, és akkor eszébe jutott az ő öreg iskola társa a prédikátor. Küldött neki is meghívót. Olyan sok régi emlék felmerült benne, hogy mennyit voltak együtt gyermekkorukban, mennyire szerették egymást, legyen ott ezen az ünnepélyen, és ez az idős prédikátor eljött erre az egyik létre. A nagy díszvacsora után az volt az ünneplő, ünneplőknek a kérés, hogy adjon elő valamit ez a művész. Valamivel szerepeljen ott. A művész avval a feltétellel ment, hogy jó, ő szerepel, de ha szerepeljen, akkor az öreg barátja, a prédikátor is valami. Lelki pásztor Benedek. Aztán a színész előadta, úgy, hogy gyönyörűen megtanulta a főiskolán, nagy művészettel előadta a 23. Zsoltárt. A pásztor Zsoltárt. Gyönyörűen szavalta. Én nem tudom nektek úgy elszavalni, ahogy egy színész, de az ő szájából ez gyönyörűen hangzott. Az urat, én pásztorom, nem szűkörtedem. Füves legelőkön delelted, csendes vizetek szereltet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződésbotod megvigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van boharam. Bizom jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Hatalmas tapsihar tört ki. Aztán utána felállt a prédikátor, és rajta volt a sor, és az a prédikátor elővette kopott öreg bibliáját, kikereste belőle ugyanezt a Zsoltárt, és felolvasta. Sokkal egyszerűbben, mint hogy a színész a nagy művészettel elszavalta. Úgy, ahogyan teszi ezt sok lelkipásztor a temetéseken, vagy halálos ágyaknál, felolvasta ugyanezt a Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkörtöven. Füves legelőkön veleltet, csendes vizeket szerelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevén. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződésbotod megvigasztalnak engem. Asztal terített nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal. Csordult van poharam. Bizon jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Aztán amikor a lelkipásztor ezt felolvasta, hatalmas csendet. Egészen másfajta csend. Ott senki nem tudott tapsolni. És a csendet megtörte a híres színész, és annyit mondott, hogy tudjátok, mi volt a különbség? Én tudom kívülről a Zsoltárt, önnek ismeri a pásztor. A gazdagnak és Lázárnak az életében azt számított azon az utolsó pillanatban, azon az utolsó órán, ismerje a pásztor. Ez a pásztor vezethette, terelgethette az életét. Megmenthette a mennyei atyának az örök életre. Te ismered-e a pásztort? Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 394. dicséretünk 5. versét énekeljük el, felelve az ige hirdetésre. Tehát a 394. énekünknek az 5. versét énekeljük el. Bár hordozza zsarnokláncát, érjen kínos rabhalál, ha hitedet el nem játszád, út az égben nyitva áll. Örvend mindig és vígadj, emlékezz, kinéte vagy. Sion, nincs több istenednél, benne hát ne kételkedjél.
Thank you.
dicséret és imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy elmondtad ezt a történetet is, amely lehet, hogy megtörtént, igaz eset volt, lehet, hogy példázatod, amellyel az igazság ösvényére akart tanítani minket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te szívedben gondolata, hogy az örök életre megtaníts, hogy megments minket ebből a bűnbeesett világból, a bűn állapotából bennünket. Megments hívő gyermekeidé, tanítványaidá formálj minket, és az a te vágyad, hogy bevihess minket a te örök országodba. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyiszor elégedetlenül lázadtunk életünk dolgai ellen, sebeink ellen és a bennünket ért próbák ellen, tragédiák és fájdalmak, körülmények ellen. Köszönjük, hogy a te igéddel ma elcsípíted a mi szívünket, és tanítasz bennünket arra, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedése. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki ma is azzal bíztatsz, hogy te hamar el fogsz jönni hozzánk, értünk. Tartsuk meg a hitet. Tartsuk meg azokat a mennyei kincseket, amelyeket már tőled megkaptunk, hogy senki el ne vegye koronánkat. Köszönjük, hogy van meghívónk, örök életre szóló meghívó. A te igédben, az ige üzenetében ezt átvettük mindannyian. Ha tudjuk ezt érvényesíteni, hitünkkel, hozzád való ragaszkodásunkkal és szeretetünkkel. Taníts minket majd továbbra is ebből a történetből, igédből, vasárnapról vasárnapra. Keresd meg mindazokat itt ajkán és a környékén, akik téged keresnek. Könyörülj mindazokon, akik vágynak utána, szívük békessége után. Hozd el őket igéd jelenlétébe, és ajándékozz meg őket örökké való örökséggel. Imádkozunk gyászoló szívű testvéreinkért. Könyörülj az ő fájdalmukat, könyörülj az ő szívüket, áld meg őket békességgel, akaratotban való megnyugvással, áld meg őket kegyelemmel, emeld fel őket ebből a mélységből, hogy az ő szemeik rád nézzenek. Ne hagyd, hogy a nyomorúság lehúzza őket a mélybe, te vedd őket körül szeretetekkel. Imádkozunk a betegekért, kórházban levő testvérekért, minden nyomorúságban levőért. Nincs ki feléjük kezelet, Urunk. Áldásoddal, kegyelmeddel, gyógyításoddal. Védj körül mindannyiunkat, Urunk, hogy a te igédbe, ami szívünk, belekapaszkodjon örökre. Amen. A csendes percben mindenki a maga szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orszáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 472. dicséret, mind az 5 versét énekeljük el. Nem szoktunk az Isten tisztelet végén 5 verset általában énekelni, de most úgy éreztem, ahogy végig olvastam a készüléskor ezt az éneket, hogy énekeljük végig. Ezek mind azok a mulasztások, amelyeket a gazdag megtehetett volna Lázárral, illetve hát erről is szól az ének, de nem tette meg. Figyeljünk oda a szövegére, 472-es dicséretünk, a 66. Zsoltár dallamára éneklendő, mind az 5 versével énekeljük. mennyit szent a lelki békét.